Mindenkit szeretettel köszöntök. Babits vers lesz a mostani elemzésünk tárgya. Az a Babits vers, amit általában a keresztény versek közül a legjelentősebbek egyikének ítélnek. Csak hát most is az lesz a kérdésünk, hogy valóban így van ez. Pszichoanalízis Christiana, tehát latinos a verscím, keresztény lélekelemzés. A pszichoanalízis, mint tudjuk, Freud iskolája folytán a 20. század elejétől rendkívül ismerté vált. Ugye a magyar irodalomban Csád Gézennek az első követője, egy elmebeteg nő naplója, ezt később ki is adták. De a nyugat egész nemzedéke a pszichoanalízis felé vágyódva tekintett. Babits, ahogy teltek, múltak az évek, ezt a pszichoanalízist valóban keresztény szempontból kívánta felhasználni, tehát nem annyira lélekelemző, orvosi, boncoló, tulajdonképpen materialista szempontból, hanem keresztény szempontból. Ebben segítségére volt az első világháború végén írott Ágoston tanulmánya, amit hát én is újra kiadtam a Zsoltár Férfi Hangra című kötetben. Mindenkinek ajánlom, hogyha egy Babits tanulmányt elolvasunk, akkor az Ágoston című tanulmányt olvassuk el. Ugye Szent Ágoston vallomásainak Vas József féle fordítására írta ezt a tanulmányt Babits, és Ágoston egész pályájának egy olyan mély belső bemutatása, amihez fogható az Ágoston irodalomban nincsen. Egyébként Babits ehhez úgy nyerte az előképzettséget, hogy pár évvel, mint egy 7-8 évvel azelőtt Bergsonról is írt egy ilyen tanulmányt, a híres francia filozófusról, aki megkülönböztette, és filozófia történetileg is fontos dolog ez, az ember külső idejét a belső időtől. Tehát a külső idő, ahány évesek vagyunk, meg amennyi évet éltünk itt a Földön, de a belső idő, ugye a düré, a tartam, hogy azért más és másként raktároztuk el az élményeket. Lehet valaki 20 éves, de 40 éves élményekkel. Lehet valaki 40 éves, de alig 20 évnyi tartalmas élményekkel. Tehát ugye a temps, a külső idő és a düré, a belső idő, ez Bergson filozófiájának egyik kulcsa. Babits egyébként is egy filozófikus gondolkodású költőnk, és a korai költészetétől fogva a költészetében is, meg az eszé művészetében is rendkívül érzékenyen reagált a lélek belső folyamataira. Tehát ez a Pszichoanalízis Christiana, ez már egy várt vers, ugye a 20-as, 30-as évek költészetének egyik jellegzetes darabja az ő pályáján. Nagyon érdekes maga a versforma is, ahogy ránézünk a versre, látjuk, hogy 4 soros strófákból áll, hosszú sorok, tehát ilyen 12-es, 13-as sorok, csaknem epikus jellegű sorok, és minden 4 soros strófa után van egy, mint egy 7 szótagos ilyen rácsapás, ráütésszerű, általában ugye felkiáltó jellel, egyszer kérdőjellel befejezett mondat, ami az előző hosszú soroknak csak a fele, mint egy fele, az ősi hatosnak egy megnyújtott változata, de tulajdonképp nem ősi hatos, hanem inkább a 8-ashoz van közel, és az előző gondolatokat így ellenpontozva, illetve így csap rájuk, tehát egy különös feszültséget hoz bele ez a versbe, hogy nem egyszerűen csak 4 soros strófákból áll, hanem minden 4 sor után ott van az a különálló első sor. Így, mint egy a vers egy a 40 soros, a meditatív költészetnek szokásos darabja, ugye Arany Jánostál mondtam, hogy Arany János nagy tűnődő, eszmélkedő versei a 7 strófás, 8 sorosok, tehát az 56 sor, ez ahhoz közelít, tehát 41 néhány sorból áll a vers. A vers rendkívül gondosan megszerkesztett, mint ahogy eddig is már láttuk, a magyar költészetnek egyik fontos vívmánya az életkép, tehát ez is egy életképből indul ki. Mindannyian láttunk talán olyan, nem csak templomokban, templomok előtt, múzeumokban is, múzeumok előtt is látható elrendezéseket, hogy egy ilyen fülkeszerű vájat van, és előtte egy szobor. Aki már közel ment az ilyen szobrokhoz, én gimnazista koromban a Győri Xanthus Múzeumot festettük, restauráltuk egy kőműves brigáddal, nekem is egy ilyen szobrot kellett ott levakargatnom, és utána bemeszelnem. és akkor a szobor háta mögé mentem, és úgy megdöbbenve láttam, hogy kívül előről milyen szépen kidolgozott a szobor minden részete, de tényleg, hogyha az ember a legbelső részét nézi a szobornak, ami hát persze nem látszik senkinek sem, mert az teljesen a falnak fordul, az teljesen kidolgozatlan, és ott már úgy csapták oda még az anyagot is. Valóban, ahogy Babis mondja, mint a bókos szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen, de befelé, hol a falnak fordul hátok, csak darabos sziklas durva törést átok, ilyen szentek vagyunk mi. Egyben ez az életkép, amit mondom, hogy el lehet képzelnünk, mert hát se szeri, se száma az ilyen alkotásoknak, egy mély belső valóságra is rámutat, ami szintén Babits költészetének és prózájának egyik nagy témája, hogy az emberek állandóan szerepeket játszanak. Van egy rövid prózája Babitsnak, másfél oldal, mindenkinek ajánlom elolvasása, az a címe Életbeli színház. Azt mondja, nem kell színházba mennünk, az egész élet színház, az emberek szerepeket játszanak. Nagyon szépen alakítják a szerepeket, mindenki fölveszi a maszkot, reggel, délben, este mindig más maszk jár, különböző helyzetekben mindig más szerepeket alakítunk. És Babits ezen tűnődik, hogy miért van ez, hogy az ember nem következetes, a külső és a belső az nem fedi egymást, miért kell mindig maszkokat föltenni. Egyébként nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy amikor mi a személyiséget, személyiség típusokat emlegetünk, a latin nyelvben, de a görögben is, a görögben ugye a proszópon, és a latinban az ebből fordított persona, az szó szerint maszkot jelent. Az az európai személyiség, tehát az, hogy én azt mondom, hogy személyiség, persona, magyarul is alkalmazzuk ezt a latin szót, és a proszópon, ez eredetileg a görög tragédiákban, ugye maszkokat kellett hordani, mert minden szerepet férfi színész alakított. Tehát női színész nem lehetett a görög tragédiákban, se gyerek, és akkor a színészek, a férfiak magukra vették a női maszkokat, és akkor ott el kellett hinnem, hogy az illető férfi az Küteimnésztrát alakítja, aki mondjuk nő, asszony. És Babits azt mondja, hogy talán az egész személyiség, ez az európai személyiség, ez nem más, mint maszkok együttese. De miért van ez, hogy az ember szerepeket alakít, elvárásai vannak a másik embernek, a társadalomnak, mindig fölveszünk magunkra? Aztán ne csak rosszra magyarázzuk ezt, mondja ebben az életbeli színházban. Így végzi ezt a rövid írását, hogy talán azért van ez, mert mi sokkal többek szeretnénk lenni, mi nem egy skatujába zárt, nem egy leszűkített személyiség szeretnénk lenni, az élet sokszor megfoszt ennek a nagy lehetőségétől, és mi játszani szeretnénk. És mi színészek vagyunk, és az életben színházat játszunk. És egyszer ilyen vagyok, egyszer olyan vagyok, mert én szeretnék kitörni a személyiség kelepcéjéből. Emlékezzünk vissza, hogy Rilke ekkor írja a hatalmas Párduc című versét, ami arról szól, hogy minden ember be van zárva egy ketrecbe, és ott, mint a Párduc jön, megy, és legszívesebben kiszakítaná a ketrec oldalait, de hát nem tudja, csak neki feszül, csak vicsorog, és minden ember be van a személyisége börtönébe zárva. Egy nagyon nagy kérdés, nem csak Rilkénél, Babitsnál, Füst Milán erre egy külön nagy regényt ír, az Ez mind én voltam egykor, érdemes ezt is elolvasni, az Ezerre egy éjszaka meséire fűzi a gondolatot, hogy mi olyan sokfélék vagyunk, hogy elkezd beszélni valaki valamit, elmond egy történetet, utána egy másik, elmennek 10-et, 20-at, 30-at, de kiderül, hogy egy valaki mondja ezt az egész történetet. Mindenkivel minden megtörténhet. Babitsnak ez egy régi nagy kérdése, az egyik legnagyobb regényét, amit az életében írt, a Gólya kalifát is tulajdonképpen erre a kaptafára húzta rá. Azt is érdemes elolvasni, rövid, de félelmetes regény, hogy egy úri fiú hogyan asztalosinas, és egy asztalosinas hogyan úri fiú. Mert nem esetleges az, hogy minek születünk. Hát én mondjuk nem proletárnak akartam volna születni, hanem úri fiúnak, de hát nem születhettem oda. Vagy én nem úri fiúnak akartam születni, hanem proletárnak, de nem születhettem oda. Tehát az élet megfoszt rögtön ilyen nagy lehetőségektől, akkor én ezt bepótolom, és elkezdek az életben játszani. Tehát ebből a képből indul ki a vers, hogy mi az életben valamit mutatunk, szépen ki vagyunk faragva a szemnek kifelé, de befelé, ahol a falnak fordul hátuk, csak darabos szikla és durva törés tátog, ilyen szentek vagyunk mi. Nyilván az életképből is rögtön kiderül, hogy Babits mifelé akarja vinni ezt a gondolatot. Most nem az életbeli színház, nem a szerepjátszás izgatja, hanem az, hogy az ember kívül miért mutatja szépnek magát, amikor belül annyira borzalmas. És egyáltalán, hogyha belül borzalmas az ember, akkor ez ellen nem lehet tenni valamit? Nem lehetne a belső borzalmat átalakítva a külső szépség mintájára átformálni? Vagyis hol van az igazi emberi személyiség? Mi mivel vagyunk azonosak? Mi nem a természetünkkel vagyunk azonosak, hanem a belső emberünkben a lelkiismeret, az értelem, az akaratvilág, hogy kifejlődik, hogy összhangba jut. Az ember önazonossága nem a természetével van, nem azzal, amit örököltünk, nem azzal, amit készen kaptunk, és elég borzalmas, hanem azzal van az önazonosságunk, amivé válhatunk, amivé formálódunk, amivé valaki segít formálódni, ez az Isten, és akinek a segítségével, de a mi beleegyezésünkkel kell igazi emberré formálódnunk. Tulajdonképpen Babits a versében ezt a képzetkört, ezt a gondolatkört írja körül. Tehát rendkívül megragadó, rendkívül jó a kezdet. Rögtön felcsigázza a figyelmünket. Ugye nem sok ilyen verssel találkozunk, azért is, mint a bókos szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen, de befelé, hol a falnak fordul hátok, csak darabos szikla és durva törés tátog. Ugye a pár rímek, az egyszerű, ütemes, régi módon mondjuk, hogy magyaros sorfajta, a rácsapó 6-os, 8-as közötti 7 szótagos, ilyen szentek vagyunk mi. Ugye rögtön érezzük, hogy a verset nagyon jó vizekre futtatja ki, a vers kifut az öbölből a nyílt tengerre, és már jöhetnek a nagy kérdések. Micsoda ős szirdből vágták ki lelkünket, hogy bús darabjai még érdesen csüngnek, érdesen, szennyesen, s félig születetlen, hova nem süt a nap, hova nem fér a szem. Krisztus Urunk, segíts meg! Csodálatos jó folytatás, ugye? Azt mondja, hogy miből van az ember? Micsoda ős szirdből vágták ki lelkünket. Nagyon következetes a képeknek a továbbvitelében is, hogy bús darabjai még érdesen csüngnek. Ugye, hogy az ember mennyire kialakulatlan. Ugye később a legkisebb tanítvány, ki volt a legkisebb Babits tanítvány, ugye ez Vörös Sándor volt, aki 11 néhány évesen mutatkozott be Babitsnak, és Babits azt írta a beszélgető füzetébe, hogy ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk. Hát ez bejött. Babits meglátta, hogy ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk. Vörös tényleg, ugye, Pilinszky mellett az új magyar költészet legnagyobb alakja lett. Azért említem Vöröst, mert az ő Protohomo című verse, amit én is elemzek a Kisvers Nagymesterekben, kezdődik így, hogy az ember még nem ember. Csak hadonászó, veszélyes kamasz. Na ugyanez a képzet. Az ember még nem ember, csak hadonászó, veszélyes kamasz. Micsoda ős szirből vágták ki lelkünket, hogy bús darabjai még érdesen csüngnek, érdesen, szennyesen, s félig születetlen. Ugye micsoda jelzők vannak itt. Hova nem süt a nap, hova nem fér a szem. Az ember micsoda ős talány, micsoda gomolygó, sötét, belső forgatag, hogy mi van az emberben, miből van az ember? Ugye Madács mondja az ember tragédiájában, ugye, hogy méregből és mézből van. De hát azt a nőkre mondja, mondhatna a férfiakra is minden ember, hogy minden ember méregből és mézből van összeszűrve. Mi van az emberben? És nagyon jól csap rá az a sor, hogy Krisztus Urunk segíts meg, kihez fordulhatunk segítségért, hogy legyünk valakik, hogy formáljon bennünket olyanná, amiért ő eljött a világra, amit ő eljött bemutatni, hogy ilyen lehet az ember. Ugye a Róma 8.29, a Jézus Krisztus ábrázatához hasonló lehet az ember. És ugye nagyon erős kérdés után, ő rögtön jön most egy ilyen epikusabb folytatás, hallottunk ájtatos régi faragókat, kik mindent egyforma türelemmel róttak, nem törődve ki mit lát belőle, s mit nem, tudva, hogy mindent lát gazdájuk az Isten. Tehát újra visszaköt a bevezető képhez, ugye azokat a szobrokat is valaki kifaragta, most visszamegy ehhez a képhez, és látszólag a fősodortól most egy kis melléksodrot választ, és azt mondja, hogy hallottunk ájtatos régi faragókat, akik mindent egyforma türelemmel róttak. De közvetett módon már rájátszik arra, hogy ahhoz, hogy az emberből ember legyen, az nagy türelem kell. Az sok-sok türelem, fáradozás kell, mert érdes, félig születetlen, szennyes, nem süt be a nap a belső világunkba. Tehát ahogy a szobrok kifaragásához is sok-sok türelem kellett, és pedig olyan türelem, aminek nem mindig volt meg az eredménye, mert nem dicsérték és nem fogadták el, vagy nem méltányolták ezeket a régi faragókat, nem törődve ki mit lát belőle, s mit nem tudva, hogy mindent lát gazdájuk az Isten. Tehát Krisztus után most már Isten, tehát az egész emberi személyiség vonatkoztatottságát, mértékét hangtalanul, észrevétlenül, de szinte áttolja azt, mondja, hogy igen, hát az Isten tudja, hogy kik vagyunk és milyenné kell lennünk, bár ilyenek lennénk mi. Bár tudnánk önmagunkon türelemmel dolgozni, bár tudnánk elfogadni Isten segítségét, bár valóban komolyan gondolnánk, hogy Krisztus Urunk segíts meg, szóval nagyszerűen ilyen spirális módon emelkedik a vers. Nézzük a folytatást. Úgy is csak az Úr lát mindenki szemével, s amit te magadból szégyenkezve nézel, tudd meg lelkem, s borzadj, mert szemeden által az Isten is nézi, az Isten is látja, Krisztus Urunk segíts meg. Itt most már teljesen a transzcendenciába, teljesen Isten világába tolja a megoldásnak a kulcsát. Azt mondja, hogy valaki pontosan látja, hogy mi van az emberben. Az Úr lát mindenki szemével. És amit te magadból szégyenkezve nézel, tudd meg lelkem, s borzadj, mert szemeden által az Isten is nézi, az Isten is látja. Érdekes ez a negyedik strófa, egyben a versnek egy törési pontja is. Mert folytatja tovább a spirális menetet, és azt mondja, hogy Isten pontosan lát mindenkit. És amit te még magadnak sem mersz bevallani és szégyelsz, az Isten mindent pontosan lát. Jobb lenne az Istenre hagyatkozni mindenben, mert ő nála van a kulcs, ő nála van a megoldás. De figyeljük meg, hogy ebben a verszakban vannak árulkodó kijelentések. Azt mondja, úgy csak az Úr lát mindenki szemével. És amit te magadból szégyenkezve nézel, tudd meg lelkem, borzadj, mert szemeden által az Isten is nézi, az Isten is látja. Mi az, hogy mindenki szemével? Mi az, hogy szemeden által az Isten is nézi, az Isten is látja? Azért mondom, hogy törési pont ez a versszak, mert ugye fölvetődik a kérdés, hogy Isten a mi szemünkön keresztül lát, csak a mi szemünkön keresztül lát, vagy ő pontosan még a mi szemünknél is annyival jobban lát, hogy nincs szüksége a mi szemünkre. Ez egy kérdés. Ugye tudjuk jól, hogy az európai kultúrtörténetben a 17.-18. században kifejlődött egy olyan irányzat, ami mind a mai napig meghatározó az európai kereszténység történetében, ami a filozófiában, költészetben egyeduralkodóvá vált, ez a deizmus. A deizmus irányzata, ugye a Deus Isten szóból van, a deizmus annyit jelent, hogy elfogadjuk, hogy van Isten, valahol távol, de Isten is alá van vetve a természet és a történelem törvényszerűségeinek, az Isten is alá van vetve az emberi élet, az emberi lény felépítése törvényszerűségeinek, és tulajdonképpen az Isten nem szuverén, az Isten nem egyedülállóan egészen más lény, hanem az Isten és ember annyira össze van kapcsolva, hogy sokszor az emberiben van az isteni, és Isten csak annyiban megfogható és megragadható, amennyiben az emberiben megragadható. Ez a deizmus hozta létre a fizikóteológia eszmét a 17.-18. században, tehát hogy a természetben keresni az Istent, ami aztán panteizmus felé vezetett. Ez a deizmus hozta létre azt, hogy nagyon sok költőnk, még egy materialista Szabó Lőrincig bezárólag, különben Babicsnak legjobb tanítványa volt, hogy elfogadjuk, hogy van Isten, de tulajdonképpen Isten azért alá van vetve annak, hogy mást nem tehet, mint amit én látok magamban, és amire én kérem az életemben. Tehát ez a deizmus az, ami nem a Biblia istenének a hitvallása, hanem egy ilyen ember által elképzelt Isten, ahogy Kant mondta, egy dingán zich, egy önmagában létező, aki van a világ mindenség egy nagyon távoli pontján, de Isten, mivel nagyon távol van, lényegileg én magamra vagyok utalva. Ezért a deizmus a sztoicizmussal is rokon a modern korban, az eszmáramlatok összekeverednek, és itt Babicsnál is ez a gondolat itt a negyedik verszakban egy kis zavart fog támasztani, és meglátjuk majd, hogy ki fog hatni a következőkre is, mert úgyis csak az Úr lát mindenki szemével, s amit te magadból szégyenkezve nézel, tudd meg lelkem, s borzadj, mert szemeden által az Isten is nézi, az Isten is látja, Krisztus Urunk segíts meg. Most már másodszor jön vissza ez a Krisztus Urunk segíts meg, egyébként ez egy török dúlás, a kuruckorig ez egy gyakori fohászforma volt a portyázó magyaroknak a beszédkultúrájában, hogy sokszor ezzel mentek harcba, küzdelembe, hogy Krisztus Urunk segíts meg. Babics, aki nagyon rájátszik mindig a kultúrtörténetnek a rekvizitumaira, itt is megmutatja, hogy nagyon kiszámítottan, nem közvetlen, mindig distancíroz. Isten, Jézus Krisztus mindig csak máson keresztül. Én magam személyesen nem merek szólni, nem merem azt mondani, hogy Uram, Istenem, segíts meg, nem olyan közvetlen az Istenhez való fordulása a Babicsnak, mint mondjuk József Attilának, hogy nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba, fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ilyen Babicsnál nincsen. Babicsnál van, hogy Krisztus Urunk, segíts meg. De ilyen nincs, hogy fogadj fiadnak, Istenem, ne legyek kegyetlen árva. Nézzük tovább, hogy hova megy a spirális az ötödik verszakban. Ó, jaj, hova bújhatsz te magadnak réme, amikor magad vagy az ítélő kéme. Struccmód fura percek vak fövenye alá balga fejünk, s így ér a félig kész halál, s akkor mivé leszünk mi? Megint figyeljük meg, hogy mindenki szemével, szemeden által magadnak réme, ítélő kéme. Az ember az ítélő kéme. Az Isten kiküldötte az ember önmaga ellenében. Tehát megint csak nem az a közvetlen, nem az a bizalmas, nem az a szereteten alapuló ember és Isten közötti viszony, hanem az, hogy hiába próbálunk elbújni, hiába próbálunk hazudozni, szerepet játszani, valaki pontosan látja, hogy a sok szerep, a sok maszk, a sok festék alatt milyen az igazi arcunk. De ez most már kezd szinte ilyen félelmetes képet ölteni, úgyhogy az ítélő majd meg fog ítélni, tehát ugye nem az eredeti gondolatot vezeti végig, hogy hogyan lehetnék más ember, legalábbis most ezekben a verszakokban nem, hanem az, hogy lesz majd ítélet, az ítéletben elmarasztalás vár, és hogyha jön majd a félig kész halál, tehát hogyha hirtelenül ér a halál, egyébként Babics egyik legszebb prózáját a jó haláról írja. Ez a cím annak az elbeszélésének. Ez is két-három oldal, ajánlom elolvasom, amikor már nagy beteg volt, és az Attila úton lakott, és a vérmezőn látta a havas vérmezőn körözni a fekete varjakat, vagy ez váltotta ki ezt a prózai írását. Azon gondolkozik, hogy bármely pillanatban meghalhatunk, és hogy nem készülünk a halálra. Régen az emberek készültek a halálra, ez egy külön tudomány volt az Ars Moriendi, a meghalás művészete, de a mai ember nem készül a halálra, a mai ember a percnek él, most élek, halál nem is érdekel. Mint ahogy régen Epikúrosz mondta, ugye a hedonisták egyik őse, hogy halál tulajdonképpen nincs is, mert amíg élünk, addig nincs, amikor megvan, akkor meg úgyse tudunk róla. És ezzel fittyet hányva a halálnak, az egész halál problémát az időszámításunk előtti 4. században kiakolbólítani vélte a gondolkodás tartományából, és azóta sokan gondolkoznak így, hogy én nem foglalkozom a halállal, Babics viszont azt mondja, hogy igenis foglalkozni kell a halállal, mert a halál lezárása az életnek, a halál az életet minősítés, milyen az élet. Ezt a halálban dől majd el, mert az lezárás utána már nem lehet megváltozni, ezért valahogy nekünk számot kell vetnünk azzal, hogy korlátok közé szorított lények vagyunk, és valahogy felelősséggel tartozunk az itt eltöltött évekért. Egyébként Babits kortársa Heidegger is ugye erről gondolkozik a két világháború között, ugye a híres Sein zum Tode, a Sein zum Tode, tehát halálhoz mért lét, az egész életünk egy halálhoz mért lét, és a halálból látszik meg, hogy mi az élet, de már Heidegger és Babits előtt megírta a világirodalomnak talán legnagyobb novelláját, az 1880-as években Tolstoj, az Iván Ilics halálával, ami szintén erről beszél, hogy hát itt a halálnak az árnyában dőlnek el a dolgok. Ha nem a halál felől nézed az életet, akkor nem is az életet látod. És akkor mivé leszünk mi? Fölveti a kérdést, hogy mi van a halál után? Van-e egyáltalán élet? Van-e örök élet? Lesz-e feltámadás? De ezt nem, hogy úgy mondjam, ilyen egyházias vallási terminológiával teszi. Nagyon is a modern embernek, a modern ateista, vagy félateista, deista embernek a szóhasználatával. Így ér a félig kész halál, s akkor mivé leszünk mi? Van ez olyan nagy gondolat, hogy egy újabb képpel, egy csörgő, bongó képpel ezt megerősítse, nem a legjobb része ez a versnek, de a kép maga idevaló. Gyónatlan és vakon az évek szennyével, löknek egy szemétre a hibás cseréppel, melynek nincs csörgője, s ízen mindörökre elrontva mosatlan hull vissza a rögbe. Tehát ugye az, hogy az emberi élet az csak ennyi lenne, hogyha nincs semmi értelme, illetve nincs értéke, akkor kidobják, mint az összetört cserepet a szemétre, és már senki nem kíváncsi rá, és íze mindörökre elrontva mosatlan hull vissza a rögbe, tehát visszaköltözünk a porba, az emlékünk sem maradt fenn, semmi, hát mivé lesz így az ember élet? Ezután megint jön, Krisztus Urunk, segíts meg! Na most látjuk, hogy a vers különböző pályákat választva, különböző képzetköröket átjárva sok minden tartományt meglátogatott. Most már ideje valahogy összefogni és befejezni a verset, és ez Babits, aki a szerkesztés nagymestere meg is teszi, mert az utolsó két verszak az egész vers szempontjából döntő jelentőségű. Mert itt veti fel azt a vers méhében már megszületni vágyó kérdést, hogy ki farag valaha bennünket egészre? Kifarag valaha bennünket egészre, ha nincs kemény vésünk, hogy magunkat vésne, ha nincs kalapácsunk szüntelenül dúló, legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró, szenvedésre lettünk mi. Itt aztán teljesen kinyilvánul a versnek a deista, sztoikus jellege, hiszen nem azzal fejeződik be itt a vers, és nem azt a kérdést teszi fel, hogy Uram Istenem, aki hozzád kiáltok, Jézus Krisztus, te hogyan is tudsz engem más emberré tenni? Nem azzal fejeződik be a vers, hogy én gyenge vagyok, erőtelen, Istenem segíts, és te faragjál engem egészre. Hanem a vers az utolsó előtti verszakban ott jár, hogy az embernek magát kell faragni. Az embernek magát kell csiszolni. Az embernek magát kell egy ilyen tökéletes műre meg ki, hogy ugye Kosztolányi Dezső írja a Vadkovács című versében, szintén hasonló, rövidebb vers, mint ez, kicsit talán nagyobb vers, mint ez, minőségben nagyobb és jobb vers a Vadkovács, mint a Pszichoanalízis Krisztiána. De ott is arról szól, ugye Kosztolányi, hogy hát majd a szenvedések faragnak ki bennünket. Ott vannak ugye a híres sorok, hogy de jó nekem, hogy nem kell élni. Csak az üllőre rá alélni. És mit se tudva várni lenni. Hogy majd a szenvedés kikalapál, majd ezek a borzalmas szenvedések, hát mind a két költőnek, Babitsnak is, meg Kosztolánynak is borzalmas szenvedései voltak, szerencsétlenek maguk okozták maguknak, mert a szivart rettenetesen szerették. Gégerákos volt mind a kettő. Tehát el lehet mondani, hogy tényleg ők maguk tették a sírba magukat 50-es éveikben, mert egyetemista koruktól fogva tulajdonképpen sportot csináltak a füstölésből. És ez kegyetlenül elvitte őket. Ugye a szivarozás az nem könnyű játék. Drága is, meg gyilkos is. Mind a kettő gégerákba halt meg. Kosztolányi gyorsabb lefolyással korábban, Babitsnál tudjuk, hogy gégesípolyt kellett betenni, a beszélgető füzeteket azért kellett rendszeresíteni, mert nem tudott beszélni, nem csak leírni a gondolatait. Ugye Esztergomban, amikor kimentek a pályatársak, ők beszéltek, Babits megírt. Két kötetben adták ki ezeket a beszélgető füzeteket, félelmetes bejegyzések vannak, ilyeneket ír Babits, hogy az Isten engem meg akar ölni, meg hasonló dolgok. ezek egy beteg, halucináló ember panaszszavai. Szerencsétlen emberek mi, nagyon sokszor magunk okozzuk a bajokat, teljesen magunk okozzuk, és itt is erről van szó. De ennek ellenére mondom, egy ilyen sztoikus önmagunkat, tehát magunkat vésük. Ki farag valaha bennünket, ki? Hát ugye a vers eddigi menetéből az is következhetne, hogy Isten. Az is követhetne, hogy Krisztus, akit kérek, hogy Krisztus Urunk segíts meg. Ha nincs kemény vésünk, hogy magunkat vésne. Az önmagam alakítása. Egy a sztoicizmusnak a jellegzetes tanítása, hogy egyedül vagyunk, egyedül magunkra tudunk számítani. Magunkat kell emberré formálni, magunkat kell csiszolni, magunkat kell igazi emberekké formálni. Ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló, legfájóbb, mélyünkbe belefúró, fúró, annyira túl csigázza, tehát már ilyen klimax jelleg, úgy klimaxnak nevezik a retorikában a túlcsigázott szerkezeteket, a túlfokozást. Ezután már persze, hogy csak ez csaphat rá, hogy szenvedésre lettünk mi. Szenvedésre lettünk mi? A szenvedés a megváltás. Babits költészetének egyik fő tanítása, hogy Babits a megváltás nem a megváltótól várta. A megváltóra mondja, hogy Krisztus Urunk segíts meg, de érezzük, hogy előveszek egy régi magyar harci kiáltást. Krisztus Urunk segíts meg, distancírozok. De ahol közvetlenül beszél, azt mondja, szenvedésre lettünk mi. Talán a szenvedés alakíthat rajtunk, talán a szenvedés más emberé formálhat bennünket. A szenvedésbe hiszek. Babisnak több ilyen verse van még az első világháború előttről és utánról, például a Pesti éj, vagy a himnusz, vagy a... Tehát nagyon sok verse van arról, aminek ez a tárgya, hogy tulajdonképpen, hogy a szenvedés hoz majd katarzist, a szenvedés tisztít meg, és a szenvedés apoteózisa lesz ez a vers. És váratlanul itt fog végződni, nem ott fog végződni, hogy Isten majd bennünket átalakít, hogy hitáltal megváltozunk. Babits a hitet nagyon gyanúsan kezelte. Van egy prózai írás, azt mondja, hogy ő a hitet tulajdonképp nem tudja elfogadni, mert a hit az vakmerőség. Az nem józan dolog. Szóval hinni nem lehet semmiben ezen a világon, illetve amiben lehet hinni, ugyanannyira az ellentétében is lehet hinni. Szabó Lőrinc mondta, Babits halálakor írt egy, ugye Szabó Lőrinc nagyon közel volt Babitshoz, együtt lakott vele évekig, aztán utána persze nagyon eltávolodtak egymástól, hogy ez lenni szokott, de amikor meghalt Babits 1941. augusztusában, akkor Szabó Lőrinc valóban egy gyönyörű, szép eszét írt róla, és ott van az a híres mondat, hogy azt mondja, Babits mindenben hitt, és még inkább mindennek ellentétében. Nem tudott hinni egy biztos dologban, azt mondja, hogy ez is lehet, az is egyik írását a kételkedés kötelességéről írta, ez a cím, hogy a kételkedés kötelessége. Tulajdonképpen Babitsnál a legfőbb hit a kételkedés. Amiben mindig meg lehet bízni, hogy mindenben lehet kételkedni ezen a világon. Nem a cogito ergo sum, hanem a dubito ergo sum az ő jelmondata. Kételkedem, tehát vagyok. Nagyon sok embernek különben ez a jelmondata. Babits katolikus családból született, a hitét elveszítette, a gyermeki hitét, édesapját is gyorsan elveszítette, aki egy liberális szabad gondolkozó volt. Az édesanyja bizonyos vallásosságot örökített rá, de az édesanyjától aztán ő nagyon eltávolodott, és Babits tulajdonképpen egy ilyen a kereszténység kultúrájába vetett hitet nevezte hitnek a legjobb formájában, de abban is azt látta, hogy a kereszténység történetében annyi irányzat van, az egyik ilyen, a másik meg egészen más, hogy tulajdonképpen a kételkedést avatta ő hitté. Nyilván, hogy ez a szenvedés felé kövezi ki az útnak a másik szegélyét is, mert ugye a szenvedés nem csak fizikai szenvedés, de lelki-szellemi szenvedés is. A lelki-szellemi szenvedést viszont a kételkedés erősíti. Szenvedésre lettünk mi. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Tehát önmagában a szenvedés, mint megváltó erő. Hogyha valaki tud szenvedni, elviseli a szenvedést, a rárót, fájdalmakat, szenvedéseket emberhez méltóan elvisel, jellegzetes sztoikus eszme. 2400 éves sztoikus eszme, magam vagyok, egyedül vagyok, senkire nem számíthatok, nekem kell hősies módon kitartani, és a szenvedésben is rezzenetlen maradni. Kosztolányi ezt a gondolatot meg is írta a kereszténység elleni éllel a Marcus Aurelius című versében. Nem kell nekem Krisztus, nem keleti hőzöngések, ez minden Biblia, nem ez túl sok, ez nem. Nekem a római higgadság kell. Szenvedni úgy, hogy az arcizmom nem rezdül. A spártai higgadság és a római higgadság. És így az ember hőssé válik, hogy nem mondja, már Istenné válik. Félelmetes dolgok ezek, hogyha valaki mondjuk az Istentől jövő igazságokat nem ismeri meg, vagy éppen nem fogadja el, vagy csak felibe harmadába fogadja el, a gondolkodásnak olyan zsákutcái vannak, amelyek persze jónak látszanak, mert ugye emlékszem, hogy én is, amikor először vagy első 10-20 alkalommal olvastam ezt a verset, hát én is egészen el voltam varázsolva ettől a verstől. Aztán amikor 1983-ban egy részletes tanulmányt írtam Babits vallásos költészetéről, ez megjelent a Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyvében, de én újra közöltem a Zsoltár Férfi Angra című kötetben. A tanulmányomnak ez a címe, egy Babits versor a címe, hanem kivált meg engemet. Idézőjelben, hanem kivált meg engemet. És egy nagyon terjedelmes tanulmány volt, ez nem is akarták közölni 1983-ban, de hát akkor Babits centenárium volt, tehát 100 éves születésének az évfordulója. Aztán egy gyűjteményben ugye a sok más tanulmány között elvész ez a gyerek is, így közölték, és rendkívül sok kritikát kaptam, nagyon neves gondolkodók, irodalomtörténészek rohantak nekem, hogy hát itt van a pszichoanalízis, Krisztián nem látja ez a szerző, hogy itt micsoda, ennél nagyobb keresztény vers nincsen. Hát én a tanulmányokban a pszichoanalízis Krisztiánát csak érintve elemeztem, erről külön fejezetet nem nyitottam, de a pszichoanalízis Krisztiána inkább pszichoanalízis Stoiciána. Tehát ez nem. A keresztény az, aki Krisztus nem eszménynek tartja, hanem példaképnek tartja. A keresztény az, aki hiszi, hogy Krisztus azért jött a világra, hogy az igazságát nekünk adja, az igaz életét nekünk adja. A kereszténység ott kezdődik, ahol Krisztus ezt mondja, hogy te kövess engem. Ez a három szó a kereszténység. Te kövess engem. Balassinál van erre vonatkozó jel, adj már csendességet. Vörös Marti megrendült nagy versében van erre vonatkozó jel. Aranynak a kegyelemre vonatkozó sok-sok versészetében, a Tolditól a Szondi két apréig van erre vonatkozó jel. Adi hívő költészetében, istenes versében, főleg József Attilánál vannak keresztény intarziák. De Babitsnál sajnos ilyeneket nem találhatunk akkor sem, ha ő írta a Jónás könyvét, a Dániel énekét, a Holt proféta hegyen, ugye ez Jeremiásról szól. Babits tele van, mint kultúrtörténeti hozadékkal, kincsekkel a kereszténység és a Biblia bizonyos részeivel, de alapjában mélyen, hogy Jézus Krisztus bennünket meg tud változtatni, a hit az, ami által meg tudunk igazulni, hit általi megigazulás. Ez Babitsnál nincsen. Akkor mitől tartsam kereszténynek? Én most ezt nem egy elmarasztaló pecsétként akarom ráütni, ő egy küzdő, vívódó, nagyszerű gondolkodó volt, de csak úgy az egész életművének a jellemzésére mondom, hogy ő útban volt talán a kereszténység felé, de olyan ösvényeken nem járt, amelyekre azt lehetne mondani, hogy kérem, ezek a keresztény költészet, vagy a keresztény szellemiségű költészetnek a kinyilvánulásai. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk segíts meg! Nagyon igaz. Nagyon igaz. Méltónak lenni az örök életre. Ott lenni majd az örök életben, az ég királya. Krisztus Úrunk, segíts meg. Na de, ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni? Hol van itt a hit? A szenvedés fog majd faragni? Az életnek a megpróbáltatásai? Istennek nincsenek más eszközei? Csak a szenvedés, a fájdalmak, a kudarcok, az öregséggel, betegséggel járó elárulás, vagy mi. Tehát Istennek nincs pozitív eszköze, nincs az, hogy Isten megismerteti magát, közel von magához, magáévá fogad, megtérés, újjászületés, hiszen te mondtad, hogy félig születetlenek vagyunk, hát akkor újjá kellene születni. Tehát ezek Babitsnál hiányoznak. Tehát, hogy úgy mondjam, a retorika szintjén lehet azt mondani, hogy az utolsó verszak micsoda nagy retorikával kibontott keresztény ezt mondja, hogy ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobrot csarnokába. De hiszel te abban, hogy lesz egy ilyen szobrot csarnok? Valóban hiszel abban? Babits költészetében nem találjuk ennek alátámasztását, hogy Babits hit volna abban, hogy lesz feltámadás és örök élet. Igaz, hogy Németh Gébéla professzor már Arany Jánosnál kimutatta, hogy a magyar költészetben már Arany Jánosnál megszűnik a gondviselés hit is, meg a feltámadás hit is. Ez sajnos így van. Az utóbbi 100-150 évben a kereszténység alaptanításai közül a gondviselésbe vetett bizalom és a feltámadásba vetett reménység szinte megszűnik. Azt nem kétlem, hogy bizonyos versrészletek, verscsírák vannak erről, de hogy ennek egy mély átélése, hogy mély átélés ennek csak akkor lehet, hogyha az ember ismeri az erre vonatkozó ígéreteket. Istennek az erre vonatkozó ígéreteit. És komolyan is veszi az erre vonatkozó ígéreteket. Egyszer valahol tartottam éppen orvosok előtt előadást, nem ilyen témáról, más témáról, és ott mondja nekem az egyik orvos, hogy szerinte a temetőkön rossz az a felírás, hogy feltámadunk, hanem vesszőt kellene tenni. Fel, támadunk. Ironizálni akart, humorizálni akart, de szöget ütött a fejembe, hogy mi az, hogy feltámadunk. Ott van minden temető, szinte minden magyar temető bejáratán ott, hogy feltámadunk. Van, ahol felkiáltó jellel van ott. Ki hisz ebben? Ki hisz ebben? Azt mondja, hát ezt nem így kellene, hanem hogy feltámadunk. Míg élünk addig, gyerünk fel és támadjunk neki a másik embernek, mert létharc van és kemény küzdelem az anyagiakért. De hát ki hisz ebben? Tehát, hogy mondjam, ez annyira nincs benn, mint egy jó kovász az életben, hogy Istennél lesz igazságszolgáltatás. Az igazságszolgáltatásról százszor szól a Biblia, még az idejét is megmondja, hogy mikor kezdődik az első ítélet, második ítélet. Tehát erről meg aztán, amikor az ember elkezd beszélni, azt mondja, hogy most találja ki meg, eddig soha erről nem hallottam, hogy mi az, hogy vizsgálati ítélet, mi az, hogy ezer éves ítélet, mi az, hogy igazak fölötti ítélet, mi az, hogy nem igazak fölötti ítélet, mi az, hogy első feltámadás, mi az, hogy második feltámadás. Az emberek már sokszor engem is meggyanúsítottak, hogy mi új vallás ez? Mit talál ez ki? Hát hiába mondom, hogy 2000 éveben van a Bibliában, vagy 3000 éveben van a Bibliában, azt eddig soha nem hallottuk, még templomokban sem, még gyülekezetekben sem hallottuk. Hát így kezeljük Babitsnak a versét, de hogyha már szételemeztük, akkor hallgassuk meg újra az egészet. Babits Mihály, Pszichoanalízis Krisztiána. Mint a bókos szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen, de befelé, hol a falnak fordul hátok, csak darabos sziklas durva tátog, ilyen szentek vagyunk mi. Micsoda ősz szirtből vágták ki lelkünket, hogy bús darabjai még érdesen csüngnek, érdesen, szennyesen, s félig születetlen, hova nem süt a nap, hova nem fér a szem. Krisztus Urunk, segíts meg! Hallottunk ájtatos régi faragókat, kik mindent egyforma türelemmel róttak, nem törődve ki mit lát belőle, s mit nem, tudva, hogy mindent lát gazdájuk az Isten. Bár ilyenek lennénk mi. Úgy itt csak az Úr lát mindenki szemével, s ha mit te magadból szégyenkezve nézel, tudd meg lelkem, s borzadj, mert szemeden által az Isten is nézi, az Isten is látja. Krisztus Urunk, segíts meg! Ó, jaj, hova bújhatsz te magadnak réme, amikor magad vagy az ítélő kéme, struccmód fur a percek vak fövenye alá balga fejünk, s így ér a félig kész halál, s akkor mivé leszünk mi? Gyónatlan és vakon, az évek szennyével, löknek egy szemétre a hibás seréppel, melynek nincs csörgője, s íze mindörökre elrontva mosatlanul vissza a rögbe. Krisztus Urunk, segíts meg! Kifarag valaha bennünket egészre, ha nincs kemény vésünk, hogy magunkat vésne, ha nincs kalapácsunk szüntelenül dúló, legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró, szenvedésre lettünk mi. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, még méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg! Olyan ez, mint egy kicsit egy litánia. Aki a katolikus kegyességet ismeri, mint egy ilyen recitálás, mint valóban egy vallásnak és egy egyháznak a formájához igazodó könyörgés, és amikor Babits meghalt, persze nagyon sokan írtak róla, így a protestánsok is. Kerecsényi Dezső, egy nagyon ismert jó gondolkodó, azt írta a protestáns református részről, hogy Babits Mihály a legnagyobb keresztény költő volt a 20. században. Ezt is egy kicsit glossz alá vettem abban a tanulmányban, és megírtam azt, hogy bizonyos értelemben igaza van Kerecsényinek, mert Móri Zsigmondnál milyen kereszténységet látunk? Tóth Árpádnál milyen kereszténységet látunk? Most csak egy-két protestánst említettem. Pigmeusok között óriás vagyok én is. Relatíve, hogy egyáltalán ilyen témáról ír egy 20. századi költő, hát igen, erre mondják azt, hogy Babits keresztény költészete. Babits kötődött az egyházához, kötődött a vallási hagyományhoz, kötődött a tradícióhoz, de Babitsnál az a probléma, hogy Babitsnál személyes hit és személyes meggyőződésen alapuló hit nincs, a kételkedés és a hit hányt vetett embere ő egy olyan tengeren, ahol veszélyes hullámok tornyosulnak, és hogy milyen veszélyes hullámok tornyosulnak, arról egy másik Babits versnél mindjárt még meg fogunk győződni.